Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Összeállította Tarján Tamás. A hely szelleme Budapest, Ferencváros.
Általános iskolánk úttörő csapatának, a 2639-es számú Gárdonyi Géza úttörő csapatnak nem voltam tagja, de ezt nem kérkedésből mondom, illetve büszkélkedni épp azzal szeretnék, hogy nálunk a kék meg a piros nyakkendőt a skóla egykori diákja, az egri csillagok írója bogozgatta szellemujjaival a gyermekek nyakába. Mit tudtuk mi eleinte, focilabdával vágtázó gruntkeresők, hogy a rengeteg tér, a Calvin, a Bakács, a Boráros, a Csarnok, az Úttörő, a Kinizsi és a többi tér nem csupán labdarúgásra való, hanem daloló szívű vagy szomorú tekintetű nagyírók is gyakorta vették errefelé útjukat. Mikszát, a Csolnokiak, Krúdi és mások, kimert Etájt lakott, kimert sehol sem volt hajléka. Egy kőhajításnyira az iskolától állott, s áll a Lónyay utca 18B. 1912. júniusa és 1916. októbere közt itt működött a Nyugat szerkesztősége, ide igyekezett kézirataival egy sereg halhatatlan. Később öröm volt rájönni, hogy a mi utcánkat, a Rádai utcát eleven magyar írók szép számmal lakják Élen Simon fi Andrással. Kezdett valamiféle Rádai utcai irodalom is kialakulni, és az új novellák érdekessége, a versek vibrálása felettette a legendákat, például, hogy Csolnoki nem a két író valamelyike, hanem a földrajztudós testvérük Jenő szerint a Bakács téren bármikor kitörhet egy magyar tűzhányó, s bizony évekig féltem is, hogy keresztelő templomomat netán épp a kráterre építette Ybl Miklós. A Ferencváros egy kissé azonos az Üllői úti fákkal. Az Üllői út részben egybefort a Fradival. Kinizsi téri gruntfocistaként hihettem volna, hogy 25 év múltán egy baráti asztal mellett havonta együtt eszegetem a marha pörköltet Csikós Gyulával, a veterán kapussal. A ferencvárosi irodalom kimeríthetetlen. A hely szelleme helyettem rakja egymás után a szemelvényeket, s Ferdinándi György novellájának részlete épp a tegnap idézett Gödöllővel kapcsolja össze az Üllői utat, sőt a gödöllői Rónai Dezső utcával, ahol magunk is laktunk. A helyi szellemek nem engedik el egymás kezét.
Krúdi Gyula, asszonságok díja. Részlet. Cifra János temetésrendezőt útja a Bakács térre vezette. Ezen a téren, ahol lépcsőben emelkedik és esik a gyalogjáró, évek óta épülnek házak, amelyeket ismét lebontanak. Az erkélyeken alsó szoknya nélkül üldögélnek a napsütésben unatkozó nők, hogy a járókelőknek érdemes legyen más alkalommal is ezt az utat választani. Terhes nők álcsorognak a bábaház előtt, miközben elgondolkozva nézelődnek a távolba, nagyra nőtt szemmel, ferdes utatestartással, eddigi életüktől megtisztultan, vágytalanul, messiást remélve mindegyik a szíve alatt. És itt áll pirosan és mereven a templom. Új, mint a hirtelen meggazdagodott emberek bútorzata, szigorú és hideg, zajos és zsúfolt. Néhány lépésnyire van ide a vásárcsarnok, mintha mostoha testvére volna ennek a mészáros színű egyháznak. Ezen a napon már fehér ruhában jártak a lányok a Ferencvárosban, mert pünköstkor kezdik, úrnapján folytatják, Péter párra ismerős lesz minden kisasszonynak a fehér cipője és ruhája a kerületben. Talán sehol olyan nagy reménnyel nem járnak a lábak a fehér harisnyákban és cipőkben, mint a Bakács téren. A cipőtap még fehér némely részen, a ruhának olyan jó szaga van, mint általában az ájtatoskodó keresztény hölgyeknek. Virágharmat cseppent a szemekbe, a hajszálak üdék és reggel frissek, az arcokon nyoma sincs a bánatnak, haragnak, szegénységnek. Ünnepnap van, mindenki megmosdott. A király, akinek mesebeli pápaszem volt az orrán, amelyen át ruha nélkül látta az embereket, egyetlen foltocskát sem fedezhetne fel a ferencvárosi kisasszonyokon az ünnepnapi misén. Mintha sohasem álmodtak volna tűzoltóval, lóval, hímszamárral, öklöndöző öregemberrel, kertészlegény vízipuskájával, amivel hétköznap a fiatal hölgyek ártatlanságukban a megejtő álom alattomosságába lépnek. Az arcok boldog bizalommal fordulnak az oltár muzsikás csengettyűje felé. Minden szem megtisztultan, bátran nézi a plébánost, aki piros minisztránsai között piros kabátban magasra emeli az úr testét. Csak a térdek roskadnak a földre. Szifra János nem térdepelt le úr felmutatáskor. Egyenesen, szinte mereven nézett szemközt a plébánossal, az oltári szentséggel, kimeresztette meg összehúzta a szemét, állt és a térdeplők fölött szinte kihívóan rohant el a tekintete. Az öreg emberek az élet meghosszabbításáért fohászkodtak, vénasszonyok az unokájuk nevét mormogták, asszonyok magukban fohászkodtak, mint a húsos kövér kagylók. Ki tudná, mi zsibongott az emlőik alatt? Leánykák a fehér harisnyájukat önfeledten mutatták. A gyertyák pirosan lobbantak, mintha egy nagy lehelet érné őket. A mennyei sugár a templom ablakán hosszan nyúlt be a hajóba. A női hang úgy zendült, mint a hárfa. És Cifra János konokul, tagadólag állott a helyén, nem messzire a szentelt víztartótól. Nem elegyedett a szegény, boldogtalan emberek megnyugtató, boldogító ájtatosságába. Nem ilyenkor kell imádkozni, gondolta magában, amikor a piros szoknyás sekrestés, ez a kovászképű fiatalember a csengőt és a persejt rázza az orrok alatt, amikor a pendelyek és zsebkendők még tiszták az ünnepnapi reggeltől, lemosva a lábról a tegnapi lépés nyoma, és a szájról a bűnöző bestiának az ál vagy igaz hangja. A kezek még fehérek a mosdószappantól, a szemek még tiszták az ébredéstől, a nyakakon nem ül szétterpesztett lábakkal a fantom, amely vérig sarkantyúzza az embereket pénzre, szeretkezésre, hiúságra, alattomos bűnre. Nem ilyenkor kell imádkozni, amikor a plébános úr a kelyhet mutatja, hanem imádkozni kell, ahol senki sem látja az embert.
Részletek Ferdinándi György egyfordulós bajnokság című írásából. Augusztus 20-án volt a labdarúgó bajnokság nyitánya. Életemben először el akartam menni én is. 14 éves voltam, dolgoztam. Anya nem mondhatott nemet. A romos állomás épület mögött már bent állt a vicinális. Jegyet váltottam, a szomszéd vágányra betolatott a szadai szerelvény apró gőzmozdonya. Ilyen alkotmányunk első évfordulója, állt az egyetlen kormos vagonon. A nem dohányzóban népsporttal a kezében már várt Tóger, a szomszédék fia. Ezt hallgasd meg, mondta. Tudod, mi lett az Újpest neve? Dózsa! A Kispest Honvéd, az MTK pedig röhögte el magát. Textiles! Kíváncsi vagyok, mit kiabálnak ezen túl az emberek? És a Fradi? Kérdeztem rekedten. A Fradi az Fradi, felelte sötéten a barátom. Henni és Deák a rendőrséghez került, magyarázta. Budait és Kocsist behívták katonának, tönkretették a csapatot. Édosz, érted? Édosz lett a nevük. Még szép, hogy meghagyták nekik az Üllői utat. Az Üllői út. Mire odaértünk, a Népliget sarkán már hullámzott a tömeg. Beálltunk a sorba. Az óriási falelátó kátrányillata az orromba csapott. Valami nagy zúgás volt a levegőben, egyszerre félelmetes és andalító, mint amikor rajzás idején megbojdulnak a mékasok. Megváltottuk a 2 forintos diákjegyeket, feltörtettünk a B középre. Emelkedő hangorkán üdvözölte a pályára lépő zöld-fehér játékosokat. Lassan, libasorban lépegettek ki a fényre, és csak a gyepszőnyegen kezdett el ügetni a csapat. A megtizedelt, az üldözött ferencvárosiak. A görbelábú Cibor Zoli, a flegma Kéri Birka, a 2 fedezet, Dékány és az apró Szőke Lakat. Nem lett Édosz a Fradiból. Mondhatott akármit az újság, Édoszról itt az Üllői úton senki se beszélt. Az új idén nyitányán is a hajrá Fradi zúgott, talán még dacosabban, mint a tavalyi bajnokság diadalmas napjaiban. A nagy átszervezés után a bajnokcsapatból alig néhány játékos maradt. A kaput egy fiatal fiú védte, Pamuki. Veteránok, tartalékjátékosok. A sérüléséből felgyógyult óvatos Horvát Döncinek és az újonc Gubának a világhírű Budai Kocsis kettőst kellett volna helyettesíteni. Az ellenfél a Győr volt, a legjobb vidéki csapat. Minden jól kezdődött. Guba az újonc nagy gólt lőtt, a védelem pedig Kis Péterrel az élen rendre lesre állította a győri támadásokat. A szünet után bejelentették, hogy Pamuki helyett Csikós áll be a kapuba. Csikós Gyula. Nem hittem a fülemnek. 10 évvel ezelőtt a horvátok ellen ő védte a magyar válogatott kapuját. Talán 5 éves lehettem, arra a meccsre hozott ki először az Üllői útra apám. Tök magot rágtunk, rezes banda masírozott körbe a pályán, katonák, pedig akkor még hírese volt Budapesten a háborúnak. A játékosok kijöttek. Ő volt az, valóban Csikós Gyula bácsi. Alacsonynak tűnt a nyurga Pamuki után, és szemmel láthatóan öregebb volt, mint a többiek. De a régi ellenzős sapka, Zéman és Pelikán, Zsák és Zamora Pepita sapkája most is ott volt a fején. Nem törődött vele, hogy az új világsztárok már mind fedetlen fővel állnak a kapuban. Megtapsolták. Néztem őt, és tapsoltam én is. Akkor jutott először eszembe, hogy elmúltak az évek. Apám nem fog már kézen, és nem áll mellettem az Üllői úton. Egyedül üldögél, valahol messze vidéken. Hiába a Fradi, a B közép, valaminek menthetetlenül vége szakadt. Egy-egyes állásnál kis hián elvesztette a mérkőzést a csapat. A győri hegedűs lesről indult, és egyedül rohant a kapu felé. Csikós a 16-oson kívül ütötte el előle a labdát. Palásti, a játékvezető, nem vette észre a lesállást, de most szerencsére lefújta a kezezést, hiába rúgták a hálóba a labdát a győriek. A félidő végén azután Cibor, aki 1,5 órán át egyedül kószált a leshatáron, az egész győri védelmet kicselezve szerezte meg a győztes gólt a Fradinak. Szótlanul bandukoltunk végig az Üllői úton. Mire a Kálvin térre értünk, már mind leelőztek a Degeszre tömött 63-as villamosok. A Gellért hegy mögött most ment le a nap. Ilyenkor vasárnap 2 óránként indult Gödöllőre a hév. Lehúztam az ablakot, és a fűszeres levegőnek feszítettem az arcomat.
Váradi Szabolcs, székek a Duna fölött. Az a 2 szék a maga módján nem is volt csúnya. Kár, hogy a rugó kiállt belőlük, és hogy a kárpit olyan reménytelenül koszos volt. De széknek székek, sőt, abba a lakásba. Vittük tehát jobbára a fejünkön az Orlai utcából az egykori Ferenc József ma Szabadság hídon át a Rádai utca 2-be, ahol P lakott az időtájt. Nyomait lírája őrzi. Egy szék is, hát még 2, alkalmas lehet sok mindenre. 2 költő a hídon fejükön székekkel. Elképzelhető egy kép ezzel a címmel. Remélem tárgyilagos kép volna, nem valamiféle átszellemítés. Az a két szék, fontos, hogy ezt megértsük, semmiképp sem glória a fejünkön. A híd közepetáján, de nem azért, hogy bármit is bizonyítsunk, leültünk rájuk. Különösen az egyikből állt ki a rugó. Nem tudom, melyikünknek jutott az. Mindegy, aligha lehetne erre a későbbieket visszavezetni. Kellemes nyári este volt. Rágyújtottunk, élveztük a lakályosságnak ezt a mondhatni szokatlan formáját. A székek aztán egy darabig szolgáltak becsületesen. Ők voltak a székek Péjéknél. Hanem az ember jobbra vágyik, mint ami van. A székeket beadták egy kárpitoshoz. A lakást is elcserélték, az elsőt kényszerből, a másodikat, mert nem szerették. Manapság ritkábban jövünk össze náluk. Sok minden közre játszik. G elhagyta át P feleségét, aztán M, B felesége szakított velem, majd G-től elvált a másik M, G felesége, és hozzám jött, közben B-ék is külön váltak, P öngyilkos lett, és azóta félig meddig szanatóriumban lakik, nem beszélve a világhelyzet változásairól, és különben is. Nincs hova leülni.
Heltai Jenő, ballada a három patkányról. Ott, ahol a Ferencváros hinti báját szerte szét, egy pazar nagy pince mélyén három patkány éldegélt. Három patkány, három testvér, pajkos, fürge és bohó, s mint az ifjúsághoz illik, folyton éhes és mohó. Volt egy kedves pince mellett egy csemege bolt, ahol csupa elsőrangú, finom holmi volt. Egyszer éjjel a legelső fürge patkány útra kelt, hogy a boltból átcsempészen egy kis finom eledelt. Lábújhegyen járt a polcon, elkerülve minden zajt. Megevett egy adag sajtot. Rá volt írva, grói sajt. Föl is fordult nyomba tőle, s lett belőle holt. Mert a finom grói sajt az hamisítva volt. A második ifjú patkány bánatosan útra kelt, hogy a boltból átsempészen ő is egy kis eledelt. Lábújhegyen járt a polcon, mert a bölcs mindig vigyáz. Neki esett egy gyümölcsnek, rá volt írva ananász. Föl is fordult nyomba tőle, s lett belőle holt, mert a finom ananász is hamisítva volt. A harmadik ifjú patkányt lesújtotta a dolog. Sírni kezdett, nem élem túl, én is inkább meghalok. Társak nélkül egymagamban, így az élet mit sem ér. S hősiesen patkány mérget vett a boltba háromért. Ez a patkány ma is él még, hogyha meg nem holt. Mert a patkány méreg is csak hamisítva volt.
Torján Tamás műsora hangzott el. Heltai Jenő, Ferdinándi György, Kródi Gyula és Váradi Szabolcs műveit hallották. Közreműködött Bodnár Erika, Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 26-án hallhatták itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden versek titkai.
Vas István, mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögtet. De mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőt sugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút. Mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni, a füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel a tenger felé, ami titkos északnyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre, pionírok!
A versről Vas Istvánnal Lator László beszélget.
Egyik nyilatkozatodban azt mondtad, hogy azért írok verset, mert valamit mondani akartam, s hozzá olyat, amit prózában sem leírni, sem elmondani nem tudtam, tehát muszáj volt versben kifejezni. Na most, ha én mégis azt kérdezném tőled, hogy a most elhangzott 1966-ban írott versednek, a Mindig előre című versnek, egy mondatban mondd el a lényegét, meg tudnád-e ezt tenni?
Egy mondatban nem tudnám elmondani, sehogy se. Nem is tudnám, hogy mi a lényege. Hát rettentő szamárságot mondhatnék csak, ha muszáj mondani, azt, hogy hát az ember védekezik a halál ellen, nem, ez nem jó megfogalmazás, megpróbál a halállal nem kibékülni, mert nem lehet vele kibékülni, de valahogy gyűlőre jutni, nem legyőzni a halált, mert nem lehet, de mégis megbirkózni a halállal. Szóval az embernek valamit kell kezdeni a halállal. Ez körülbelül ez a lényege a versnek.
Azért kérdeztem ezt meg, mert tulajdonképpen mégis kiderült belőle, hogy egész költészeted egyik legfontosabb témája, a témája ennek a versnek, és hát az is kiderült belőle, hogy el tudtad mondani prózában is valahogy, nem úgy, ahogy a versben természetesen, mert hiszen ha úgy el tudnád mondani prózában, akkor a versnek semmi értelme sem volna. Ha most megpróbálnánk mégis megközelíteni ezt a verset, ezt a lényeget, ami ebben a versben kifejeződik, akkor azt hiszem, hogy én először arról szeretnélek megkérdezni, hogy milyen is a te költészetednek, az ihletednek a természete. Ugyancsak egyik nyilatkozatodban azt mondtad, hogy velem csak megtörténik a vers. Valami kényszer indítja meg a versírást, az, hogy mondani akarsz valamit, de ez a megtörténik valamiképpen azt fejezi ki számomra, hogy te ki vagy szolgáltatva a versnek. Egy másik nyilatkozatodban azt mondod, hogy ez valami, ha jól emlékszem, isteni kegyelem, vagy az Isten látomást bocsát a költőre, hogy ezt a szót használjam, amiről tudom, hogy te nem szereted, de te magad is ezt használod, amikor Ávilai Szent Teréz kapcsán az arszpoétikádról beszélsz, és hozzá is teszed, mint egy vitatkozva azzal, amit ma általában látomásnak tartanak, hogy te ezt ihletett telítettségnek tekinted. Azt szeretném, ha erről mondanál valamit. Mi ez a kényszer, ami verset irat veled? Mindig működötte benned ez a kényszer, és mindig szerencséd volt-e ezzel az ihletett telítettséggel?
Mindig működött bennem, amióta a eszemet tudom. Persze nagyon-nagyon rapszodikusan, megszakításokkal rohamszerűen jön rám, tehát nem egy állandó költői lét, hanem hát nem tudok jobban mondani, mint az, hogy elfog. Hát muszáj írni. Annyira ki vagyok szolgáltatva ennek, hogy legtöbbször valóban azt se tudom, hogy hova fogok kilukadni, mint például ennél a versnél, mikor elkezdtem írni, nem tudtam, nem is gondoltam volna, hogy ott fogom végezni, ahol a verset végeztem.
Szóval van a versnek egy ilyen, még versírás közben is kényszerítő iránya, amit mondhatni rád erőltet?
Igen, próbáljuk ezt ontogenetikusan, vagy legalábbis nem is ontol, hanem genetikusan megfogni a keletkezésénél. Az ember 56 éves, érzi az öregséget, még jobban is érzi, mint amilyen öreg, és méghozzá elég rossz állapotban van, hiszen itt jelzem is a versben, hogy köhögve és bicegve vonszolódik, egy szűnni nem akaró bronchitis, emlékszem, november volt, amikor írtam a verset, azután sarkantyúcsont, ezt nem fogod tudni, micsoda, hát, hál' Istennek.
Tudom, véletlenül, igen, nem magamról.
Én sem tudom pontosan, anatómiailag már elfelejtettem, hál' Istennek, hogy ez a sarok, vagy bokacsontnak, aztán a sarokcsontnak valamilyen kinövése, ugye, amit aztán sikerült is visszafejleszteni. Vagy. Tehát az ember azt érzi, hogy hát rossz-rossz, és akkor hirtelen ugye ebbe a ködbe, és rossz testi állapotba, és érzésbe elfogja az ember a vers hirtelen. Ugye, ezt verset kell írni.
1947-ben, ahogy tőle tudom, ha jól emlékszem, vagy olvastam is valahol, egy újságcikk felbosszankodva írtál egy verset, egy ódát az észhez. Na most számomra mi sem nyilvánvalóbb, mint hogy 1947-ben a második világháború után, amikor az ösztönök a történelemben és az irodalomban egyaránt elszabadultak, akkor az értelem és az ész ünnepelni való ódai téma lehetett. Ebben a versetben írod azt, hogy életünk legbátrabb szenvedélye az ész, az értelem, a ráció, ha úgy tetszik. Na most ezt minden költői periódusodban valamiképpen ott lehet érezni, ezt az emberi értelemmel való átvilágítását a dolgoknak. Ha azt mondanám rád, hogy racionális költő vagy, akkor azt hiszem, hogy meg is bántanálak mégis. Mert te mondod valahol, és én ezt így érzem a verseidben is, hogy racionális formában, racionális fogalmazásban mindig valami irracionálisról, vagy pontosabban inkább a ráción túliról is beszélsz egyszeres mind. Én azt hiszem, hogy a verseidben nagyon sokszor csapdába ejtheti az olvasót az első benyomás. Az, hogy elolvassa, és érteni véli a vers minden szavát. És hogyha csak másodszor, harmadszor újra elolvassa, akkor kezd mögötte valami olyan derengeni, amiről hát már olyan nehéz beszélni, mint ez az előbbi kísérletemből is kiderült, hogy hát nem tudtad igazán úgy elmondani a vers lényegét, ahogy a vers elmondja. Nézzük meg akkor közelebbről ezt a Mindig előre című versedet. Már említetted, hogy volt ennek egy közvetlen kiváltó oka, az, hogy bronhitiszed volt, sántikáltál, csak ugyanúgy, ahogy a versben leírod. Azt lehetne mondani, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon prózai, köznapi bajnak a rögzítése. De ez a vers mégse igazán erről szól, hanem ennél többről, a halálról és a halállal való dacos szembeszegülésről. De még gondolom, hogy sok minden másról is. Én nagyon jellemzőnek érzem benne minden esetre ezt a te kedves témádat, azt, hogy a halált hogy lehet méltósággal elviselni, vagy szembenézni vele, hiszen erről szól tulajdonképpen az életműved egy jelentős hányada. Mondjuk a Rapszódia egy őszi kertben című verstől, kezdve az etruszk szarkofágig, amelyikben azt írod meg, hogy hogy lehet kifogni a halálon, akár a művészettel, a szépséggel, akár másként, akár azzal, hogy az ember egy olyan erkölcsi védőbástyát épít maga köré, mint ahogy te teszed sokszor ezekben a versekben.
Hadd beszéljek valamiről, amivel a vers kezdődik még a halál előtt, bár rokon látszólag a halála, ez a köd. A köd, amit én, hiszen ezzel is kezdődik, hogy elrejtezem a füstköd szürkeségbe. Ugye. Na most a köd a legtöbb ember szemében valami nagyon rossz dolog. Ugye, a legtöbben fizikailag is szenvednek tőle, de mindenképpen valami szomorú, rossz, ellenséges dolog jut az embernek eszébe. Én ebben valahogy kivétel voltam, gyerekkorom óta Nagyon szeretem a ködöt. Nagyon szerettem még kis gyerek koromban ott a körút körül, ahol laktunk, ugye a Gyár utca és a Terész körül a ködben járni. Akkor az ember valahogy úgy érzi, hogy valami elrejti őt, az emberek nem látják, nem is tudnak róla. Nagyon jó, valahogy a védettség érzése volt már gyerekkoromban, később is mindig, és aztán később egy ilyen jelképes valami lett az életemben a köd. Gyakran kerültem olyan állapotba, a bujkálás, a rejtőzés állapotába, szóval amikor jobb volt, ha az emberek nem tudnak róla. Mondjuk ugye ennek a legfeltűnőbb, vagy legélesebb megnyilvánulása 1944-ben volt. Ugye, amikor az ember hát azzal járt az utcán, ugye, hogy ne vegyék észre, ne tudják, hogy létezik. És tehát még a napfényben is valahogy úgy mentem, mintha ködben mennék, ugye az volt az érzem, hogy bujkálok, rejtezem. Később aztán, hát erről is sokszor mindenféle formában beszéltem, ugye Ottlik Gézánál értem a nyilas időkben, ugye, és ez az egész, ez a bujkálás, ez valahogy az egész olyan volt, mint egy olyan kötfátyol, ami rajtam van. Még azt tegyem hozzá, hogy ott volt Ottliknak legjobb barátja, és akkor nekem is jó barátom, Örlei István, a tehetséges, kitűnően induló novellista, kritikus, a Magyar Csillag segédszerkesztője, aki aztán bomba megölt, és gyakran voltunk együtt, és ő neki volt a kedvenc nótája az, hogy egy ilyen cigány, ilyen úri betyár nóta, hogy nekem már a rongyos is jó, nem lát benne csak a tarló, eltűnök a lompullásban, köd előttem, köd utánam. Tőle tanultam meg ezt a nótát, és ez valahogy azokban 44-es időkben egy ilyen szívem nótája volt. De tegyem hozzá, hogy ilyen ködbújkálásban éltem én még a 40-es évek végén, 50-es évek elején is, amikor az volt a cél, csak meg ne tudják az emberek, hogy ki vagyok. Ne lássanak nagyon élesen, ugye, csak olyan ködben. Akkor is mindig az volt az érzésem, a kiadóban is, fordítás közben is, az utcán is, ugye, hogy valamilyen jótékony ködben járok. Nagyon szeretem még ezt az egészségtelen ronda smokot is, ugye, ami a füstköt szürkeség. Tudom, hogy amikor Angliába mentem, akkor ugye egyik vágyam, hogy most meglátom azt az igazi angol ködöt, de nem láttam meg, és csalódtam, mert szép napfényes idő volt, ugye, holott én az angol ködöt akartam látni.
A köd nekem is feltűnt a versben, hiszen emlékeztem más verseidből a ködre, és hát idézhetném is akár a Badacsonyi őszt, az esik a köd vastagszik a tavon, így kezdődik, de itt még egy picit más jelentése van a ködnek, de később már például a Hang című versetben, a Villanyfényes ködben mendegél lassan, köhögve majdnem öreg úr. Az 50 felé című versetben pedig kint még mindig hideg homályú köd van, mélyen beszívom, mint ifjú koromban, s az szívja be a ködöt, aki régen, de öreg köd, nem ködös ifjúság. Vagy pedig a novemberi helyzetképben, és most ebben a ködben vagyok itthon. Hát itt most elmondtad, hogy miért érzed magad itthon a ködben, de valami más is kiderült belőle, az, hogy egy életmű, egy ilyen állandó képe, amely meg lehet, hogy versenként módosul, más-más tartalommal telik meg, mi minden szívhat fel mégis magában, ami állandó benne. Az, hogy számodra ez a köd nem egyszerűen természeti tünemény is, hanem, ha szabad ezt mondanom, történelmi tünemény. Ahogy itt elmondtad, hogy egy történelmi tapasztalat is előhívódik egy-egy ilyen élményed alkalmával, amikor megint ködbe jársz. És gondolom, hogy az, amit az Örlei dalával felidéztél, ott már szinte még ennél is többről van szó, mint hogyha egyenesen a magyar történelem ilyen bujdosó, bujkáló korszaka is jelen volnának ebben a ködben, a köd előttem, köd utánamban. Gondolom, hogy a kuruckorig nyúlik ez vissza, vagy talán messzebbre is. És ez mind benne lehet egyetlen ilyen költői képben is. De itt nem csak ez a füstköt szürkeség tűnik fel, hanem az is, ami utána következik. Azt írod ebben a versben, hogy az élet lopja magát, ezt nem tudom, hogy én jól hallottam-e ebből ki egyik, ahogy szoktad mondani, az igazi nagyapád Arany János szavait, hogy most lopja életét Kanizsa Rozgonyi, minthogyha ez motoszkálna ebben a sorban.
Nem hát tudom, bizony, hogy jól hallod, mert tényleg az. Nagyon szerettem, ez is azok közül való, amik már gyerekkoromban valamilyen borzongatóan, eleven és átélhető képet ültettek belém, és nagyon sokszor éreztem, és 44-ben állandóan egy másik versemben, ami visszanyúlik 44-re, ott szinte szóról-szóra idézem, olyan rettegve lép mostopja életét. Igen, jól érzed. Igen. Nekünk úgy látszik, minden kornak, vagy minden generációnak megvan a bujdosó korszaka. Oiknak kettő is, ugye? Nekünk két ilyen bujdosó korszakunk is volt. És hát ezek mind aktuálisak.
Na most, ha eddig olvassa az ember a verset, akkor akár azt is hihetném, csak erről lesz szó, amit eddig elmondtál, részben a 1966-os gyengélkedésedről, betegségedről, valami személyes rossz hangulatról. De ha itt olvasom tovább, hogy hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőt sugarát a győzelemnek, akkor az az érzésem, hogy itt most már a vers valami más tartalommal is megtelik, mintha itt már a személyes sorsod hirtelen rámásolódna valamilyen történelmi tapasztalatra, mintha itt a vers most már nem csak személyes dolgokról szólna, hanem valami ennél többről is. Nem tudom, jól érzem.
Jól érzed. Ez a történelmi tapasztalat, ez furcsa módon egy gyerekkori olvasmány, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem. Nem tudnám megmondani, hogy micsoda. Sehogy sem. Se a szerzője nevét, se annak van az ifjúsági regénynek a címét, de olvastam, mégpedig magyar nyelven olvastam. Gyerekkoromban egy történetet arról szólt, amikor a dánok megtámadják Angliát, és a szászokat, meg a szászok éltek ott, és megverik Alfred királyt, az angol, vagyis még szász királyt, akit később Nagy Alfred királynak neveztek, tönkreverik, és ő elmenekül egy szigetre, egy ilyen mocsaras szigetre, és ott a mocsárban rejtőzik el. És aztán lassan gyűlnek köréje a menekülő szászok, és ott rejtőznek a mocsárban, hát tegyem hozzá, nyilván le is volt írva, de amint gyerekkoromban is tudtam, hogy Angliában köd van. Tehát ez a mocsár is nekem összeszövődött a köddel, ez egy ködös mocsár volt. Azért beszélek ilyen határozatlanul, bizonytalanul róla, mert semmit se tudok mást róla, semmire sem emlékszem belőle, csak erre a képre, és azóta se olvastam persze, nem is láttam, és akkor ott gyűlnek, és amikor már kellő számban összegyűltek, ott Alfred kiképezi ezeket a szászokat, és amikor tavasz lesz, ugye kisüt a nap, akkor kitörnek a szigetről és a mocsárból, és megverik a dánokat, és kiszabadulnak, és megmentik Angliát, hát azt a kicsit, ami akkor Anglia volt. Ez én már gyerekkoromban valamilyen mítikus módon izgatta a képzeletemet, és később is megmaradt, és később aztán csak újra élet, mert megvolt megint csak 44-gyel fűződött össze, akkor volt ez az érzésem, igen, ebbe a mocsárba vagyunk, ki fogunk törni és győzni fogunk.
Te elmondtad ennek a képnek a genezisét, azt, hogy ez egy ifjúsági regényből maradt meg benned, de természetesen a versben az is kiderült abból, amit elmondtál, ez megtelt valami mással is, egy vagy több történelmi korszak tapasztalatával telítődött. Most, ha olvasom tovább a verset, akkor már az az érzésem, hogy itt jönnek azok a bizonyos bonyolult, mögöttes dolgok, amikről egyre nehezebb racionálisan beszélni, noha látszólag nagyon egyszerű ez a szöveg, amit itt olvasok. Mindig volt kiút, csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez, mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Na most gondolom, hogy ennek a szövetségnek tetszés szerint az olvasó többféle értelmet is adhat, már bocsáss meg, hogy bele ártom magam a te versedbe, de én itt érezhetek ebben politikumot is, van a versnek, ahogy említetted itt az imént, egy ilyen politikai vagy történelmi rétege, de érezhetem benne azt a fajta szövetséget is, amelyik, hát mondjuk, hogy személyes szövetség lehet, akár szerelmi szövetség, akár baráti szövetség, amelyik sokszor éppen olyan megmentőként jelenik meg, mint ahogy válságos történelmi pillanatokban egy-egy ilyen nem várt, váratlan szövetség.
Igen, ezt két dologgal egészíthetem ki, mert pontosan mondtad. Az egyik az, és még ezzel vissza is térve azzal a bizonyos rációval, és hát igen, az én racionalizmusom. Nem bántanál meg vele, ha racionalistának neveznél, racionalista kultúrának, mert nem szégyelem, hogy az vagyok. Vagyis én szeretek azokról a dolgokról, amikről értelmesen beszélni lehet, értelmesen beszélni, és észszerűen. Még jobban szeretek értelmesen beszélni azokról a dolgokról, amikről tulajdonképpen nem lehet értelmesen beszélni, mert a racionalizmushoz hozzátartozik egyrészt az, hogy az ember észszerűen ítélje meg azt, ami észszerűen megítélhető, másrészt tudja azt, ez a racionalizmus egyik legfőbb nyitja, hogy vannak dolgok, amiket ésszel nem lehet megítélni és kifejteni. Igen, de észszerűen elmondani még ezeket is, vagy legalábbis törekedni kellene arra, hogy ezeket is észszerűen mondjuk el, és erre törekedtem. Igen, de ez, amiről itten szó van, ez még észszerűen megfogható. Ez még mindig, ma úgy is mondhatnám, hogy politika, mert ezt én azt hiszem valahol ezt is mondtam már, vagy legalábbis gondoltam, hogy a politika az nem csak a politikus versekben. Engem véletlenül nagyon szenvedélyesen érdekel a politika. És amellett nem mindig írtam politikai verseket, és, sőt, aránylag kevés politikai verset írtam. A politika mégis a legtöbb versemben, nagyon sok versemben benne van, olyan dolgokban is, ahol semmi szó nincs politikáról, aki ezt elolvassa, nem gondolná, hogy mennyi politika van benne. Hát igen, ebben benne vannak a 40-es évek, benne vannak az 50-es évek. Igen, ezek a szövetségek pontosan ezekre a segítő, felszabadító szövetségekre vonatkoztak. Igen.
Gondolom, hogy itt igazából elmondtad azt is, hogy mit jelent az, amikor te azt szoktad mondani, hogy te nem vagy közéleti költő, hanem politikus költő vagy. Számodra a politika olyan természetes és személyes érzelem, mint bármilyen más természetes és személyes érzelem. Azért lehet benne egy ilyen nagyon személyes versben is az, amit akár a magyar történelem, akár a közelmúlt történelme hagyhatott benned. A vers végén megint egy furcsa képpel találkoztam, köhögve, vonszolódva, odáig ellopózni a füstköt szürkeséget, névtelenül kibírni türelemmel a tenger felé, ami titkos észak-nyugati átjárónkat füstkötben megtalálni, előre pionírok. Ha még ezt a képet megmagyaráznád, akkor azt hiszem, hogy a vers képeit vagy elemeit tulajdonképpen világosan látnánk. Mi ez az északnyugati átjáró? Mifelé vonszolód?
Meg tudom magyarázni, sőt, nagyon pontosan. De ahhoz, hogy mégis a képnek a hátterét lássuk, egy picikét hadd menjünk hátrébb. Mégpedig oda, ahol ez a vers, odáig végül is racionális, még tartalmában is racionális vers, hirtelen átvált olyasmire, amit nem csak, hogy nem tudnék másképp elmondani, de amire az ember voltaképp azt is szégyelné, hogy egyáltalában ilyesmiről ír. Ez pedig ott következik, hogy most nagyobb ellenség, hátrányosabb. Hát ez a halál, persze. De a ködön túl micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Ez a racionálisan elmondott vers voltaképp itt hordoz olyasmit, amit rációval nem lehet megfogni. Már ez az új szövetség is, amelyik persze világosan utal az új szövetségre, amelyik végül is a haláltól való megváltás reményét először fejezte ki, ezt kell mondanom, közérthető módon. Hát igen, ez valamilyen látomást próbál megfogalmazni az Avilai Teréz intelmei szerint, akit idéztél, úgyhogy a lehető legegyszerűbben, a legvilágosabban. Ezt ennél egyszerűbben és világosabban nem is lehetne megmondani. Hát milyen új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával? Hát ez a villámhajóhad, ez már nem racionális dolog itt ezen a budapesti ködös körúton, ugye? Igen. Ez mégiscsak kimondva ezt a kimondhatatlant, és amit szégyenletes kimondani, hát itt arról van szó, a végén hirtelen átcsap abba az irracionális reménybe, az emberiségnek abba az állandó és örök irracionális reményébe, hogy a halált egyszer majd valami módon legyőzzük, megszabadulunk tőle. Tudom, ez képtelenség. És mégis az emberiségnek megvan ez a reménye, és hogy ne csak az új szövetséget, az evangéliumot mondja. Mondjam Gorkit. Biztosan ismered Gorkinak a Leány és a Halál című szép versét. Hát a Leány és a Halál miről szól? Arról, hogy a halált egyszer a szerelem le fogja győzni. Erről szól. És ha én arra vállalkoztam, hogy azt lefordítsam, gyatra orosz tudásommal, akkor azért, mert ez a mondani való vonzott benne.
De ezt ne haragudj, hogy szabadba vágok, ezt te magad is többször megírtad, például a Kalligráfia című versben valami ilyesmi.
Sokszor.
Erről van, igen. Vagy pedig hadd idézem ezt a kedves versszakomat, hogy Leukonoé, ne félj, a szerelem megint új csillagrendszereket ér el, szívetekben a világegyetem romolhatatlan régi kezdetével. Ha valami éppen gondolom itt is a mindig. Szerelemnek ez a megváltó de. Hatalma.
Hát a szerelem van benne,
de hát sokféle más megváltás.
Na hát ez erről szól. Ez erről szól. És hogy megmagyarázzam a képet, hát ez is egy ilyen gyerekes kép, ami egy ilyen gyerekes olvasmányból, még csak nem is olvasmányból, hanem egy olvasmány címéből került be ebbe a versbe. Tudni még, én fiatal koromban volt egy bestseller, azt hiszem Kenneth Roberts írta, igen. Az volt a cím, az Észak-nyugati átjáró.
Igen.
Én ezt sose olvastam, ezt a könyvet, de a maga a címe az annyira föltüzelt a fantáziám, tehát az Észak-nyugati átjáró. Nem is tudtam, hogy mi van. Hát azóta tudom, hogy ez egy tengeri út valahonnan az északi sarktól, a Jeges-tengeren, szóval Észak-Amerika csücskét, északi csücskétől le a Jeges-tengeren a csendes óceánba, de ez engem nem is nagyon érdekelt. Mindenképpen valami olyasmi, ahol a tengerhez kell jutni, ami nagyon kalandos, nagyon veszélyes, de ott aztán már rákerülünk a nyílt, a szabad tengerre. Ugye? Hát ez az értelme van. Sőt, még a Pionírok is könyvből jött ide, mert a Pionírok az voltak épp Walt Whitmannek egy verséből. Igen, szavamba vágva, mert ha már az ember az északnyugati átjárót keresi, akkor persze, hogy vannak pionírok, ugye, mert pionírok voltak, tehát önkéntelenül adódik a kép, de ez is öntudatlanul, tehát természetesen ezt neked nem kell mondanom, hogy nem keresi az ember ezeket a vonatkozásokat, hanem egyik hozza a másikat, tehát ha már leírta azt, hogy északnyugati, tehát ha már jött a villámhajóhad, akkor természetesen vonza az északnyugati átjárót, és az északnyugati átjáró a pionírokat egy Whitman versből, aminek az a címe, hogy pionírok, ó pionírok. Mondanom sem kell, hogy ezek a pionírok nem valóságos pionírok, sőt, nem is emberek, hanem az a része a lelkünknek, szervezetünknek, életünknek, amelyik előre tör. Mert hát ennek most hogy a végére mondtam, igen, ennek én sokat írtam arról, sok verset, mert hát miről írjon az ember. Voltak éppen, ha már ilyen öregkorában ír, akkor nem is érdemes másról írni, mint arról, hogy az ember és az emberiség hogy bánjon el a halállal. Magában legalább a tudatával, az eszével, a képzeletével, a reményével hogy bánjon el. És hát nem elég az, hogy az ember állva várja ki a halált, amit hát úgy se lehet, mert hát az ember akármilyen állva várja meg, a végén csak összecsuklik, ugye? Hanem, hogy támadja meg a halált, ugye? Nyomuljon előre, foglalja el a halált. Mint ezt a írtam a Branyiszkóban, ugye? Mindenki foglalja el a saját halálát. Ne véletlen vakeset és baleset legyen az életünkben a halál, hanem olyasmi, amiről tudunk, készülünk, és amiről hát emberi módon leszámoltunk, vagy elszámolunk. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögtet, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik. Az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba hatalmasabb ellenség elől erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőt sugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút, csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. köhögve, vonszolódva odáig ellopózni, a füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel a tenger felé, ami titkos északnyugati átjárónkat füstködben megtalálni, előre pionírok.
Elhangzott Minden versek titkai című műsorunk. Vas István Mindig előre című verséről a költővel Lator László beszélgetett. Közreműködött Avar István. A rendező munkatársa Molnár Gyula volt. Szerkesztő-rendező Lajta Kálmán.
A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera műpából, szombaton 19 órakor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.